Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A mai adásban három egymástól több szempontból is meglehetősen különböző előzetes döntéshozatali ügyben hozott ítéletet fogunk bemutatni. A Quadratürdünet döntés erősen technikai jellegű, adatvédelemmel kapcsolatos ítélet, míg a Romániai Bírói Egyesületek ügy a bírói függetlenség és a jogorvoslathoz való jog alapvető jogi kérdéseit elemzi. Végül a Stadt-Duisburg döntés egy sokkal inkább kézzelfogható témával, az uniós állampolgárság elvesztésével foglalkozik. Kezdjük a mai adást, a tényállását és jogi érvelését tekintve talán a legbonyolultabb, a Quadratürdünet ügyben hozott ítélettel, amelyet április 30-án hirdetett ki a bíróság teljes ülésben. Mi volt ennek az ügynek az előzménye, és miért kereste meg a francia bíróság a luxemburgi bíróságot?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük is akkor a francia ügy ismertetésével. Technikai jellegű, tehát vannak technikai aspektusai, de mégis egy fontos kérdés, és tulajdonképpen mindenkit érintő kérdés. Az internet használatával összefüggő személyes adatoknak a hatóságok általi megőrzése, azokhoz való hozzáférés az ügyben felmerült legfontosabb kérdés. Konkrétan pedig az IP címeknek az összegyűjtése, megőrzése, illetve azoknak összekapcsolása más személyes adatokkal. E körül forog, tehát azért látszik, hogy bár vannak technikai elemei az ügynek, nem is kevés, de gyakorlati jelentősége és fontossága is kiemelkedő annak. Nézzük akkor, hogy mi volt a probléma Franciaországban, és milyen kérdéseket tett fel a francia bíróság. Franciaországban született egy rendelet, amely az interneten elkövetett bűncselekményekkel szembeni védekezés keretében fogadott el intézkedéseket, mégpedig a szerzői vagy a szomszédos jogok védelme területén. Hát ugye ezt el lehet képzelni, az interneten nagy számban mennek, ugye könnyen hozzáférhető információk, letöltések, ezáltal a szerzői jogok nagyon gyakran sérülnek, és nyilván a szerzők, illetve azok érdekvédelmi szervezetei föllépnek ennek a védelmében. Itt is ez történt. Egy ilyen szerzőket képviselő szervezet, illetve több ilyen szervezet olyan IP címeket gyűjtött, felhasználói IP címeket, amelyeket valószínűsíthetőleg ilyen szerzői vagy szomszédos jogok megsértésében megtestesülő bűncselekmények elkövetéséhez használtak, és ezeket a címeket, amiket összegyűjtöttek, eljutottak az ilyen bűncselekmények üldözésével foglalkozó francia főhatósághoz. Ez volt az első fázis, tehát a rendelet első vitatott rendelkezése. A második pedig abban áll, hogy ez a hatóság később az érintett IP címekhez fűződő személyeknek az internet hozzáférést nyújtó szolgáltatójához fordultak, a hatóság odafordult ezekhez, és ezek a szolgáltatók a hatóság kérésére az IP címeket, amelyeket a szolgáltató tárolt egyébként, összekötötték a szintén a szolgáltató által tárolt más személyes adatokkal, amelyek az IP címnek a tulajdonosára vonatkoztak. Tehát például IP cím, XY neve, címe, hol lehet elérni, hol lehet megkeresni, hol lehet azokat az adatokat megtalálni, amelyek alapján eljárás adott esetben pedig büntető eljárás indítható az érintett személyekkel szemben. Nem direkt bemegy ilyenkor a büntető eljárás, legalábbis Franciaországban, hanem előtte figyelmeztető eljárás, nevelési eljárás. A jogrendszer egészének az időtartamát tekintve, ez egy friss jogterület. Sokszor nem is veszük észre, hogy jogszabályt sértünk, ezért ilyenkor ildomos először a hatóságoknak is figyelmeztetni, és csak akkor szankcionálni, ha a figyelmeztetés ellenére nem következik be a jogkövető magatartás. Az internetes jogok és szabadságok védelmével foglalkozó négy francia egyesület szerint ez a rendelet és ezek az előbb említett intézkedések nincsenek összhangban az uniós joggal, illetve hát az uniós adatvédelmi szabályokkal, és a rendelet megsemmisítése irányt folyik Franciaországban eljárás, azt indították azok a szervezetek, és abban az ügyben a francia államtanácsjáról, és ő tett föl az előbbi problémákkal összefüggő kérdéseket az Európai Bíróságnak.
Milyen döntést hozott a luxemburgi bíróság, és mi indokolta azt, hogy teljesülésben járt el?
Fordítva közelítem meg, mert a második kérdésre rövidebb a válasz. Az első kérdésre kicsit hosszabb, és hogy lássuk az eljárási aspektusát, akkor azzal kezdeném. teljesülésben megtörtént az ügyben a főtanácsnak indítvány, és utána döbbent rá a bíróság nagytanácsa már az ítélethozatali fázisban, vagy közvetlenül a főtanácsnak indítvány kihirdetése után, hogy az ügyet nem nagytanácsban, hanem teljesülés előtt szeretné tárgyalni. Ezt egyébként a kivételes jelentősége az ügynek indokolja, tehát ekkor mozdult el az ügy a fontosból a kivételes jelentőségű felé. Néha vannak ilyen ügyek, egészen ritkán, hogy teljesülésben dönt a bíróság. Ez bizonyos esetekben kimondottan előírják egyébként a szerződések, tehát az unió működéséről szóló szerződés, de az ügy kivételes jelentősége önmagában is elég lehet ahhoz. Viszont ha a teljesülés elé utalják, akkor csak akkor hozhat a teljesülés döntést, ha egy olyan tárgyalást is tartanak, amely teljesülés előtt zajlik, és ezért nyitották meg újra ugye a szóbeli szakaszt, és új főtanácsnoki indítvány is született így az ügyben. Akkor már másodszorra megnyitották ugye az eljárás szóbeli szakaszát, sokkal több tagállam is jelent meg, mint az első szakaszban, végül 13, pontosabban 12 plusz Norvégia, nekik szintén lehetőségük volt, hogy itt legyenek. Az ügy végül is így a folyamatában vált nyilvánvalóvá az, hogy milyen fontos, és ennek megfelelő kezelést is kapott végül. Maga a döntés pedig, amely szintén nagyon érdekes, három főpontra koncentrál. Az első, ezeknek az IP címeknek az általános és különbségtétel nélküli megőrzése, tehát lehet ezeket mindenféle különösebb korlátozás nélkül a hatóságoknak, illetve a hatóságok érdekében eljárva piaci szolgáltatóknak megőrizni valamilyen jövőbeli cél teljesülése véget, hogy ez nem minősül az alapvető jogokba való súlyos beavatkozásnak. A bíróság úgy ítélte meg, hogy nem, viszont ennek feltétele van, mégpedig akkor, hogyha az ezt az adat megőrzést elrendelő nemzeti szabályozás lehetővé teszi, hogy az IP címeket teljes mértékben és biztonságosan elkülöníthessék az IP címek tulajdonosainak egyéb személyes adatairól. Tehát nem lehet őket összekötni közvetlenül, azokat azt majd látjuk, hogy lehet őket összepárosítani, hanem ilyenkor magában az adatbázisban ezeket jól elkülönített módon kell megőrizni. A második kérdés az, hogyha megvannak ezek az adatok, ugye a két rendszer, az egyikben az IP, két adatbázis a szolgáltatóknál, az egyikben az IP címek, a másikban a személyazonosságra vonatkozó adatok, hogy a nemzeti hatóságoknak lehetőségük van-e arra, hogy hozzáférjenek az IP címek alapján az IP címekből elérhető, vagy azokhoz kapcsolódó személyazonosságra vonatkozó adatokhoz, azért, hogy azonosítani tudják a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható szemét. Ez megengedett a bíróság szerint, de itt is van egy feltétel, tehát azonosítani lehet a szemét, de ezekből az adatokból az eljáró hatóságnak nincs lehetősége főszabály szerint következtetést levonni az érintettnek a magánéletére. Tehát például nem csinálhatja azt meg, hogy azonosítja az IP címet, azok alapján meghatározza, azonosítja az érintettnek a személyazonossága megállapításához szükséges személyes adatait, majd elkezdi böngészni azt, hogy merre szörfözött az interneten az illető, és felállít róla egy ilyen profilt, vagy esetleg még milyen más bűncselekményeket követhetett el, vagy egyéb ilyen következtetéseket levonna. Ez főszabály szerint így nem lehetséges egy hatóság számára. Akkor kerülhet erre sor, és ez a harmadik fő pontja a bíróság ítéletének, hogyha egy bíróság vagy egy független közigazgatási szerv előzetesen felülvizsgálja az adatkezelés célját. Egy ilyen felülvizsgálatot elő is kell írni akkor, hogyha az eljárás sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy összekapcsoljanak információkat, és ennél fogva profil meghatározásra kerüljön sor, tehát a magánéletre való következtetéseket levonhassanak. Erre akkor van lehetőség, ha ez a hatóság, amelyik ezt megkívánja tenni, az ő eljárását egy független közigazgatási szerv vagy egy bíróság előzetes felülvizsgálatának veszik alá. Egy ilyen előzetes felülvizsgálat ahhoz viszont nem szükséges, hogy csak összekapcsolják az IP címeket a személyazonosító adatokkal. Természetesen, hogyha előzetes felülvizsgálat van, akkor ezt előtte kell elvégezni, még mielőtt az érintett hatóság ezt a profilképzést elvégezni. Tehát ez volt az ítéletnek a harmadik fontos konklúziója, és így látjuk, hogy egy struktúrált keretben három fő kérdéscsoportra bontva meglehetősen világos választ adott a bíróság a feltett kérdésekre.
Május 8-án kihirdetett Romániai Bírák Egyesületi Döntés a bírói függetlenség utóbbi években kialakított ítélkezési gyakorlatát bővítette, és emellett a közérdekű vagy szakmai csoportokat védő egyesületek kereshetőségi jogával is foglalkozott. Mi volt az ügy ténybeli és jogi háttere, és mit kérdezett a Nemzeti Bíróság az Uniós Bíróságtól?
Divatba jöttek ugye a jogállamisággal kapcsolatos ügyek, különösen három tagállam, Lengyelország és Magyarország, ott nevezzük így hardcore ügyek vannak, tehát a legkeményebb, legfontosabb ügyek. Románia tekintetében is vannak fontosabb ügyek, de ott inkább előzetes döntéshozatali eljárások keretében jönnek, míg az előző két tagállamnál főleg közvetlen keresetek, kötelezettségszegési eljárások. Bár Lengyelországnál szintén van nagyon sok előzetes döntéshozatali iránti kérelem, és még Máltával kapcsolatban is volt egy ilyen előzetes döntéshozatali iránti kérelem a La Repubblica ügyben. Ez az egyik része, tehát amikor itt tagállamokhoz kapcsolhatjuk. Másrésztről pedig ugye a bíróságok és az ügyészségek függetlensége is egy népszerű téma. Az ügyészek különösen egyébként az európai elfogadó parancs keretében, hogy most az ügyésznek függetlennek kell lenni, kiadhat-e, nem adhat-e ki. Ezzel kapcsolatban már nagyon sok mindent kimondott a bíróság, aminek az ismertetése most ennek a ügybemutatónak nem képezi a részét. Elég legyen annyi, hogy most ugye Romániába tértünk vissza, és most konkrétan az ügyészek kinevezésével kapcsolatban merültek fel kérdések, mégpedig a romániai korrupciós ügyekkel kapcsolatos ügyészek kinevezésével kapcsolatban. Ugyanis román bírák és ügyészek szakmai egyesületei vitatják egyes ilyen ügyészek kinevezését, úgy vélik, hogy a kinevezések alapjául szolgáló román szabályozás nem összeegyeztethető az uniós joggal. Igen ám, csak Romániában van egy olyan eljárási szabályozás, amely szerint az ilyen egyesületek nem nyújthatnak be az ügyészek kinevezésével szemben kifogásokat, panaszokat, mert egy ilyen kereset elfogadhatóságához szükséges jogos magánérdek fennállása, már pedig ezek az egyesületek nem tudnak felmutatni ilyen jogos magánérdeket. Kérdés pedig az, hogy vajon ez az eljárási akadályozás, ez összeegyeztethető az uniós joggal és a rule of law, tehát a jogállamiság kérdéskörével kapcsolatos szabály és rendszerrel és ítélkezési gyakorlattal, valamint Romániának a korrupció elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségeivel.
Mik voltak az Európai Bíróság ítéletének a legfontosabb megállapításai e tekintetben?
A bíróság szerint ez a szabályozás nem ellentétes az uniós joggal, és az sem, hogy a magánérdek bizonyítását követelik meg az ilyen kereseteknek az elfogadhatóságához. Tehát ez egy jó példa arra, hogy nem minden esetben forró, úgymond a kás, nem mindenhol van ott az uniós alapjogoknak a valamilyen módon történő sérelme, ahol annak a látszata fennáll, itt most nem. A bíróság pontosítja is, hogy a tagállamoknak a belső jogalkotási hatáskörébe tartozik az, hogy eldöntsék, hogy kiindíthat bírósági eljárásokat. Azt hozzáteszi a bíróság, hogy vannak az uniós jognak olyan szabályai, például a környezetvédelem vagy a hátrányos megkülönböztetés területén, ahol kimondottan keresetindítási joggal ruháznak fel bizonyos egyesületeket, civil szervezeteket, érdekképviseleti szervezeteket, de a bírók és az ügyészek szakmai szervezetei egyesülései számára az uniós jog nem biztosítja azt a jogot, hogy vitathassák az ügyészek kinevezésével kapcsolatos nemzeti szabályrendszert. Ez a bíróság következtetése. Egy ilyen szabályozás egyébként a bíróság szerint nem is elegendő ahhoz, hogy a jogalanyokban jogos kétségeket ébreszen a román bírák függetlenségét illetően. Tehát a román szabályozás úgy tűnik, hogy ebben az esetben megfelel az uniós jog által támasztott követelményeknek.
Végül az április 25-i Stadt Duisburg ügy a török és a német kettős állampolgárságra vonatkozó szabályokat, illetve azoknak az uniós állampolgárság megszerzésére és elvesztésére gyakorolt hatását elemezte. Mi volt az eljárás előzménye, és melyek voltak azok a kérdések, amelyekkel a német bíróság a luxemburgi bírósághoz fordult?
Az eljárás előzménye az volt, hogy török-német állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárok elvesztették a német állampolgárságukat, de nézzük csak meg, hogy miért, mert a részletekben van itt az érdekesség. 1999-ben szerezték meg egyes akkor török állampolgárok a német állampolgárságukat, és ehhez, hogy ezt megtehessék, le kellett mondaniuk akkor a török állampolgárságukról. Ezt meg is tették, de miután megszerezték a német állampolgárságot, változtak itt is, ott is a szabályok, és lehetőségük volt újra a török állampolgárság felvételére. Tehát egyszer már lemondtak róla, megszerezték a német állampolgárságot, a német állampolgárság mellé felvették a török állampolgárságot, viszont az új német szabályozás szerint Ilyen esetekben, hogyha újra megszerzik a török állampolgárságot, akkor automatikusan elvesztik a korábban megszerzett német állampolgárságukat. Tehát végül csak ott maradtak ezek az eredetileg török állampolgárként induló személyek, hogy a végén is török állampolgárok maradtak, mert a német állampolgárságot elveszítették. De ezzel együtt elveszítették az uniós polgárságot is, és mivel nem rendelkeznek más tagállam állampolgárságával, ezért ugye elvesztették az uniós polgársághoz kapcsolódó jogaikat is, és az a kérdés, a német bíróság azt kérdezte, hogy ez vajon megfelel az uniós jognak, hogy egy ilyen helyzet alakult ki.
Milyen döntést hozott az Európai Bíróság, és hogyan illeszkedik ez az ítélet az uniós állampolgársággal kapcsolatos korábbi ítélkezési gyakorlatba?
Hát ez az ítélet, ez egyenesen beáll a sorba, és beleilleszkedik a korábbi döntésekbe, mert korábban kialakult több ítéleten keresztül, tehát nem az első és nem a második ilyen ügy. Azért a tagállamoknak az állampolgárság megszerzése és elvesztése területén nagyon nagy mérlegelési jogkörük van, ez az ő kompetenciájukba tartozik. Egy valamire kell figyelniük a tagállamoknak, hogyha megfosztanak valakit az állampolgárságuktól és ezáltal az uniós polgárságtól, akkor egy arányosságtesztet el kell végezni a tekintetben, hogy az az ok, amiért megfosztják az állampolgárságtól, milyen viszonyban van az uniós polgárság elvesztéséhez kapcsolódó hátrányokkal, és ha nincs arányos viszonyban, akkor nem lehet megfosztani az érintettet az uniós polgárságától. Nem csak, hogy nem fosztható meg az uniós polgárságától, hanem annak az alapját képező állampolgárságtól sem. Ez az arányosság teszt végén adott esetben meghozható következtetés, de ez nem a fő szabály. A fő szabály az, hogy egy ilyen nemzeti gyakorlat főszabály szerint összeegyeztethető az uniós joggal éppen a széles mérlegelési jogkörrel és kompetenciával magyarázhatóan, amivel a tagállamok rendelkeznek, és az unió nem akar beleszólni abba, hogy a tagállamok azt a kapcsolódási viszonyt, azt a szolidaritási viszonyt, lojalitási viszonyt, amelyet megkövetelnek egy természetes személy és az érintett tagállam között ahhoz, hogy az érintett személy az adott állam polgárának mondhassa magát, ezt nem akarja az uniós jog felülvizsgálni. Mint mondottam, az egyetlen kivétel ez az arányossági teszt, amelyben meg kell nézni, tehát hogy nehogy az legyen, hogy nem vitt vissza valakit egy könyvtári könyvet, és ezért elveszti az állampolgárságát meg az uniós jogait, mert nyilván az aránytalanság újra fent áll, hanem hogy egy olyan méltányolható, és hangsúlyozom önmagában ez a lojalitás, szolidaritás és a szoros kapcsolat az állampolgár és az állampolgársága szerinti állam között, ez egy méltányolható és ez egy fontos, nagyon-nagyon nagy súllyal a mérlegre eső követelmény, hogy ez arányban legyen az uniós polgárság elvesztéséből következő hátrányokkal.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a beszélgetést, Jófi, a hallgatóknak én is köszönöm a figyelmet. Viszonthallásra remélem, hogy legközelebb is találkozunk.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.